Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ennek a műsorfolyamnak az első évadjában tulajdonképpen végig valamilyen módon a manipulációval foglalkozunk. Ma például egy rendhagyó területtel, vagy rendhagyó témakörrel fogunk foglalkozni. Vendégül hívtam Mata Zsuzsát, a Cirkusz Világszövetség igazgatóját. Kezdjük sokkalom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Zsuzsa, mikor beültünk a stúdióba, akkor előre bocsátotta, hogy azért gondja van ezzel a manipuláció kifejezéssel, vagy megközelítéssel, mint hogy az egy valamiféle ilyen sandaság, vagy rossz szándékú dolgot vetít elő, és a cirkusz tekintetében nem erről van szó, hiszen a közönség valamiért oda megy, hogy ott valamiféle élményben legyen része, amiben benne van az, hogy befolyásolják, de hogy ez nem egy rossz szándékú dolog. Tegyük akkor ezt tisztába, hogy ez nem maradjon így a levegőbe.
Igen, nekem a manipuláció, amikor meghallottam, akkor az első gondolatom az volt, hogy hopp, ez egy pejoratív értelemben használt valami manapság. Hiszen ez a meggyőzés, a befolyásolás művészete, ha lehet ezt mondani, különböző eszközökkel, és igazából itt a kiindulási pont az az, hogy a befolyásoló az nem vetíti elő a szándékát a befolyásolt irányába, tehát igazából egy olyan reakciót vált, amit anélkül valósít meg a befolyásolt személy, hogy tisztában lenne azzal, hogy ő igazából minek is a tárgya. Na, a cirkusz esetében azt szeretném először is aláhúzni, hogy magának a műfajnak a célja és elsődrendű feladata a szórakoztatás. Az emberek azért mennek a cirkuszba, mert ki akarnak kapcsolódni, mert élvezni akarják az ott látottakat. Természetesen az idők folyamán az, hogy mi vált ki magasabb adrenalin szintet, vagy mikor érzi magát jól a közönség, az változik. Mehetünk vissza az időbe, beszélhetünk a jelenről, és beszélhetünk a jövőről ebben a vonatkozásban. Talán én ott kezdeném a dolgot, hogy ha megnézzük a cirkusz és a színház viszonyát, az időben mindig változott. Volt, amikor a cirkusz volt nagyobb hatással a színházra, és volt, amikor a mai időkben a színház, mint műfaj, van nagyobb hatással a cirkuszra. Mit értek ez alatt? A mai előadások esetében a koreográfia rendkívül nagy szerepet játszik, a zene, a fény, a beállítások, a kosztüm, és az esetek többségében az előadásnak van egy témája is, ami köré tulajdonképpen csoportosulnak a cirkuszi számok.
Én egyel még visszalépnék, és azt gondolom, hogy fogunk még beszélni olyan értelemben is a cirkusz történetéről, hogy mondjuk az antik Rómában milyen szerepe volt ennek, nyilván, és így, ha végignézzük, nem fogjuk teljesen végignézni, de különböző történelmi korszakokban más-más funkciót töltött be, részben összefüggésben azzal, hogy milyen egyéb szórakozási lehetőségek voltak, vagy nem voltak. Ez azt gondolom, hogy befolyásolja. Amire én gondolok még így a klasszikus cirkusz kapcsán, azok a fajta hangulatfokozó, befolyásoló tényezők, ezeket hívnám én ebben az esetben manipulációnak, amikor minden műsorszám egyúttal vagy világszám, tudom, hogy most már nem így működik a cirkusz, ez egy régebbi vagy egy korábbi felfogása, de alapvetően azért a cirkusz éthosszához szerintem ez hozzátartozik, vagy a családi generációk féle cirkuszoknak. Ez egy sajátja, hogy azért mindig többet mondanak róla, amivel egyfajta ilyen elvárás fokozás vagy elvárás menedzsmentet keltenek. Ez most életveszélyes, ilyen még nem volt, most először próbáljuk. Tehát ez a fajta hangulatfokozás, ez nekem mindenképpen hozzátartozik a cirkusz élményhez is. Értem, hogy a dramatizált előadásokban ez nem annyira van, hiszen az egy produkció, előadás sorozat, de ezeknél nekem ez valahogy hozzátartozik, ez már passé.
Nem, de nem teljesen, sőt, vannak országok, ahol ma még jobban hozzátartozik, mint annak előtte. A kihívás az artisták számára az fokozódik, és egyre inkább feszegetik a saját fizikai határaikat is. Ami azt jelenti, hogy próbálnak olyan produkciókat létrehozni, olyan trükköket bemutatni, amelyeknél valóban elmondhatja a konferencié, hogy és akkor most megpróbálja az ötös szaltót a trapézon. Na, senki nem csinált még a világon ötös szaltót, viszont van valaki, aki nagyon közel áll már ehhez, ennek a megvalósításához. Természetesen kell, hogy legyenek az előadás során olyan pillanatok, amikor megpróbálják a közönség figyelmét odairányítani valamire, hiszen azért azt látni kell, hogy sokszor vannak olyan artista számok, olyan produkciók, melyek nagyon felfokozzák a közönség érzelmeit. Ugyanakkor nem biztos, hogy azok a legnehezebb trükkök, amiket bemutatnak. Tehát időnként szükség van arra, hogy egy picikét talán csúnya kifejezés, de szakmailag is az ember irányítsa a közönséget.
Ó, hát kezdünk akkor azért megérkezni ez a dologhoz. Amire én gondolok, és szerintem közel van a elképzelésünk, de hát majd kiderül, hogyha maradjunk ennél az ötös szaltónál,
még nem létezik.
Ami még nincs. De feltételezem, hogy négy akkor van. Ugye? Van mondjuk négyes szaltó. Az én megközelítésemben, hogyha egy művész, artista három szaltóra készül, amit feltételezem, hogy könnyebb, mint a négy, bár csak így a laikus szemmel nézve is, akkor ha a konferencia azt mondja, amit én készséggel elhiszek, hogy világszám, hatalmas produkció, egy hármas szaltó következik a trapézről, amit ő könnyedén megcsinál, hiszen a hármat azt mondjuk elég magabiztosan tudja. Tehát ezt a fajta ilyen felülpozicionálást keresem én, és ez nagyon jó ahogy mondta, hogy a közönség figyelmének egyfajta irányítása, de hát ezek mindenképpen, ha más, hogy nem kommunikációs trükkökként muszáj értelmeznünk. Vagy nem mondhat ilyet a konferencia, hogy most egy valami nagyon különlegesen nehéz dolog következik.
Nyugodtan mondhat. Mond, hát ez akar. A művészi szabadsága megvan, valójában tényleg azt mond, amit akar. Egyetlen egy dolog fontos, hogy azért nem szabad eltávolodni nagyon a valóságtól és az igazságtól, tehát amit én közvetíteni szeretnék az én nézőimnek, hallgatóimnak, hát annak azért a valóság tartalmának nagynak kell, hogy legyen.
Hogy kihívás megvalósítani azt az adott számot, legalább ennyi legyen. És ugyanígy, hát az lehet, hogy egy összetett téma, ez a biztonsági háló van, vagy nincs, vagy mennyire veszélyes az a szám, ami megvalósul. Ugye van, amikor ezt külön hangsúlyozzák, hogy és ez biztonsági háló nélkül hajtja végre, ez sincs már, látom az arckifejezésé. Mi van ezzel általában akkor ezzel a biztonsági intézkedésekkel?
Igen, a mai világban azért nem, a néző nem azt szeretné látni, hogy valaki súlyos balesetet szenved
ez
a
biztos.
Manésben. És valóban van nagyon sok olyan produkció, ami nagyon veszélyes, életveszélyes. Tehát abban a pillanatban, hogyha nem úgy koncentrál az artista, ha esetleg a fény nem úgy vetődik, hogy ő hozzá van szokva ehhez, vagy megzavarja, akkor bizony előfordulhatnak balesetek. Na most éppen ezért, akkor, amikor olyan produkcióról van szó, ahol a veszélye annak, hogy esetleg nem sikerül, akkor ott a biztonsági övet, a biztonsági hálót, azt használni kell. Én azt gondolom, hogy a cirkuszigazgatók nagy része ehhez ragaszkodik is, tehát nem vállalják fel ezt a kockázatot. A másik pedig, hogy ez az artistának is az érdeke. Ugyanakkor hozzá kell, hogy tegyem, van példa rá a világban, hogy az artista, ő úgy gondolja, hogy nem hibázik, nem fog hibázni, és nem hajlandó a loncsot, vagyis a biztonsági övet használni. Hát ez már igazgató függvénye, hogy megengedik, vagy nem engedik meg neki. Teljesen fölösleges bárkinek is az életét kockáztatnia. Nem hiszem azt sem, hogy a mai világban azok, akik nézik az előadást, magasabb adrenalin szintre jutnának akkor, hogyha ha azt látják, hogy te jó ég, lehet, hogy a következő pillanatban lepottyan, és a jó ég tudja, mi lesz vele.
Hát ez az, igen, tehát hogy ezt gondolnám én is, hogy ugye, és ezzel teljesen egyetértek, hogy valószínűleg nem vért látni megy az ember, mert ahhoz a ketrec arcos küzdelmeket fogja választani, nem akarja senki, hogy valaki leessen, de amikor a biztonsági háló létét vagy nem létét hangsúlyoz. A bekötés azt még értem, azt mondhatja, hogy nem tudom, kényelmetlen zavarja, nem tudom, vagy nem tudom, presztízs okokból. Tehát egy biztonsági háló, ami arra van, hogy az ember ne zuhanjon le, az őt a produkciójában elvileg nem kéne, hogy zavarja. Innentől fogva én ezt egy érzelmi felfokozásnak érzem nézői szempontból, hogyha, és nincs alatta semmi.
Hát hálót megint csak kevés esetben használunk, tehát igazából egy trapéz szám esetében van a háló a produkció alatt. Egyébként vastag szivacsot raknak adott esetben szőnyeget a produkció alá, és hát zömében inkább az övet használják.
És hál' Istennek nagyon ritka azért a...
Hát hál' Istennek nagyon ritka, sajnos vannak szomorú példák, vannak halálesetek is.
Tehát ami azt mutatja, hogy ezeknek tényleg van tétje, ezeknek a mutatványoknak.
Teljes mértékben.
Teljes mértékben, tehát valóságot
valóság,
látunk.
Valóság, igen.
Mi a helyzet, a fényeket pont az előbb szóba hozta Zsuzsa, az egyéb hangulatfokozásokkal, mint amilyen a doppergés, a zenehasználat, idehozom megint a fényeket, akár a konferenciának a feszültségkeltő szerepe, ezek a fajta eszközök, amik szintén irányítják a figyelmét és az érzelmi közegét a közönségnek, ezekről mit tudunk elmondani?
Hát ha van doppergés, akkor az már egy nagyszerű dolog, mert azt jelenti, hogy élő zenekar van, ami óriási különbség, hogyha az ember elmegy egy cirkuszi előadásra, és ott egy profi zenekar biztosítja a zenét, vagy pedig az előadás során csak playbackről játszanak. Ez is finomabb ma már, szofisztikáltabb ez a fajta hangulatkeltés a doppergéssel, de van, tehát lehet feszültséget vele kelteni visszafogottan, de az nem azt jelenti, hogy a hatása az kisebb, mint amikor tényleg annak idején, aki kiállt a térre és verte a dobot valamiféle produkció előtt.
De azt el lehet mondani, hogy azok a fajta szuperprodukciók, amik mostanában már jellemzik a világ cirkuszait, ismert nagy produkciós ügynökségek vannak ott, ezek a fajta ilyen hollywoodi showműsor elemek még okosabban, hangsúlyosabban vannak beépítve?
Igazából akkor, amikor egy eddig nem látott, vagy egészen különleges trükk, vagy produkció következik, akkor ezt felvezetik, de utána halálos csönd van, hiszen az artistának koncentrálnia kell, a néző pedig feszülten, visszafogottan várja, hogy, és drukkol neki, hogy sikerüljön.
És a halálos csend az legalább annyira feszültségkeltő, persze, mint hogyha doppergés van. Beszéltem, vagy hát szóba hoztam a cirkusz dinasztiákat, meg azt, hogy világszáme minden, ami a színpadon manézsban zajlik, vagy nem. Én azt tapasztaltam, de hát ezek ilyen régebbi élmények, hogy ugye minden szereplőnek van valami fellépő neve, általában valami olaszosan hangzó, vagy latinosan hangzó, külföldiül hangzó neve. Hát most nem tudok sajnos idézni, de hogy most jön Marcello, Triojanni, nem? Nincs ilyen? Akkor ezt majd kivágjuk. De arra gondolom, igazából nem is erre vonatkozik a kérdés, hanem arra vonatkozik a kérdés, hogy olyan van-e, amikor mondjuk van egy szűkebb stáb, mondjuk egy családi cirkusz, dinasztia, és ugyanaz a szereplő többféle néven, többféle produkcióban vesz részt, mert hát, hogy rövid a kispad.
Családi cirkuszok léteznek, családi produkciók vannak, és az gyakorta előfordul, és az megint egy jó dolog, hogyha egy artista képes arra, hogy több zsánerben, több műfajban a közönség elé léphessen. Ha ezek a produkciók olyan színvonalúak, hogy érdemesek a manézsra.
De az, hogy ugyanaz az ember jön be egy másik néven, akkor ilyen nem szokott.
Ahogy én most végig pásztázok itt a gondolataimban, igazából az esetek 90%-ában az artista a saját nevét használja. Tehát nem bújik semmiféle kitalált név mögé, hiszen a felelősség és az ő büszkesége és az, amit ő mutatni szeret, ez én vagyok, ez a nevem, és ezzel szeretnék valami különlegeset nyújtani.
Hát gondolom, hogy ez mindenképpen, tehát a 90% az gondolom, hogy 100% mondjuk azokon a cirkuszfesztiválokon, amiket mondjuk Zsuzsáék rendeznek, tehát hogy ott gondolom, hogy ha valaki eljön, hogy ő megnyerje, akkor az nem fog Marcello néven fellépni, ha csak nem így hívják, de hogy hangulatfokozásnak szerintem azért kisebb cirkuszokba az, hogy külföldi hangzású legyen, hogy úgy messziről érkezettnek tűnjön valaki, szerintem ez ilyen trükkökkel azért lehet, hogy élnek. Ami nem baj, csak egy hangulat. Itt van.
Magyarországon a családi cirkuszokban is vannak vendégművészek, akik külföldön jönnek.
Tehát ez, igaz, nem, ez is igaz.
Tehát ez is igaz. Ez
rémes,
is igaz.
Tehát,
ők nekik a nevük az, így mondjuk azt, hogy külföldi.
Így hívják őket. Jó, hát akkor nem, akkor próbálkozom még mással. Mi a helyzet azzal a szintén nagyon régi jelenséggel, hogy a művészek nagyon látványos, általában csillogó, flitteres ruhában feltűnt, tehát látványvilágban is egy nagyon felfokozó módon jelennek meg. Ennek is nyilván van közönség, lélektani hatása.
Azt gondolom, hogy a kosztüm nagyon fontos.
Kosztüm, ez a jó
szó. A kosztüm nagyon fontos. A kosztümmel, ahogy az kinéz, és igen, legyen figyelemfel, legyen ízléses, legyen, ha kell, csillogó, feleljen meg annak a produkció zsánerének. Hiszen a sminkkel és a kosztümmel igazából a közönséget tiszteljük meg. Ha amikor mi beöltözünk és fölkészülünk, kifestjük magunkat, akkor igazából készülünk a produkcióra, és ezzel azt is akarjuk mondani, hogy itt most nem arról van szó, hogy valaki felállt a nézők közül, bejön és valamit csinált, hanem én ezzel is, a külsőséggel is megpróbálom alátámasztani a művészi benyomást.
És úgy képzelem, nem biztos, hogy ez igaz, hogy ez talán visszafelé is hat a művészre, tehát hogy lehet, hogy az edzésen mackó nadrágba próbálja, de hogy amikor felölti magára azt a kosztümöt, sminkel, akkor megtörténik az a fajta átalakulás is, ami egy színház esetében.
Pontosan, különösen a bohócok esetében adott esetben igaz. Nyilván akkor, amikor edzés van, tréningezés, próbál közben, akkor mindenki lazán, sportosan végzi a feladatát.
Biztos egy önálló adást is megérne, mert egy nagyon rejtélyes világ a bohócoké, de ha már Zsuzsa most megidézte őket, mint akik átalakulnak a smink szobában. Nota bene, szerintem most már biztos sok olyan bohóc van, aki nem sminkel, hanem csak saját eszközeivel, sima megjelenéssel próbálja szórakoztatni a közönséget. Nem, lehet, hogy akkor még ez hozzátartozik, ez a fajta világ. Mi a működési mechanizmus? Ez egy nagyon általános kérdésem van. Annak a bohóckodásnak, meg a bohóc szerepének egy cirkuszban, ami ugye élesen elkülönül az összes többi szám típustól, azzal együtt, hogy azért a bohócról is kiszokott aztán derülni, hogy hát ő is fel tudja azt a 9 tányért dobni egyszerre. Legfeljebb nem kapja el.
Azt gondolom, hogy a cirkusz világában a legnehezebb és a legösszetettebb műfaj a bohócé. Én azt szoktam mondani, hogy bohócnak születni kell. Rengeteg bohóc van, és nagyon kevés igazán jó bohóc. Akkor, amikor az illető belebújik a bohóc testébe, lelkébe, akkor valóban kicsit átalakul. Ez az átalakulás, ez nem csak a sminkel meg a ruhával, hanem én azt gondolom, hogy lelkileg is ez bekövetkezik. Való igaz, hogy ma már nem a nagy cipő, meg a pirosor, meg a
répahaj
az, ami elsősorban jellemzi azokat a mondjuk úgy kortárs bohócokat, de mindegyik esetében, ha megfigyeljük, vannak jellegzetességek, tehát akár hajviseletbe, akár valamiféle olyan festés az arcon, akár ruházatban, amelyek csak rá jellemzőek, és ezek a külsőségek, ezek tulajdonképpen már jelzik azt, hogy XY-ról van szó. A bohóc az egyik lelke az előadásnak. A bohócnak tulajdonképpen meg kell mosolyogtatni a közönséget, és vidámságot kell közvetíteni, úgy, hogy közben van nám neki mondani valója. Tehát valamit ő át szeretne adni, valamit el szeretne mondani, amiről úgy gondolja, hogy fontos az egyénnek, aki ott ül a közönségnél, a közönség soraiban, hogy valamilyen formában vissza tud hozni olyan gyerekkori élményeket, olyan saját élményt, ami most vicces formában ugyan, de rávilágít a dolog lényegére.
Sokszor van olyan dramaturgiai helye is a Boholc produkciónak, vagy egy keretes szerkezete, hogy ugyanaz a figura többször vesz részt az előadás során, és ez összeköti, vagy valamilyen módon összedrótozza az egész előadást, összehúzza.
Igen, ez így van. Az úgynevezett antrék, amikor ugye több alkalommal megjelenik a Boholc, általában az előadásnak azon pontjain, amikor valami olyan rekvizit szerelés van, amihez időre van szükség, és akkor a Boholcnak a feladata azt, hogy hát ezt a kiesett időt már legalábbis a ringben más formában helyettesítse, tehát próbálja és kitöltse.
Ez egy funkcionális szerep
ilyenkor? Abszolút egy funkcionális szerep is ilyenkor, igen, de vannak aztán magában az előadás során is olyan pillanatok, amikor nem erről szól a történet, hanem arról, amit a Boholc szeretne közvetíteni, bemutatni, és az is igaz, amit az előbb említett, hogy Boholc ruhába volt, aztán kiderül róla, hogy tányért pörget meg zsonglőrözik. Általában a Boholcok nagyon képzett artisták. Az esetek többségében több zsánerben is képesek figyelemre méltót bemutatni a közönségnek, és erre is szükség van.
Ez a Krízisek és pofonok itt a Rádió Café 98-on. Mata Zsuzsával, a Cirkusz Világszövetség igazgatójával beszélgetek. Egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetésünket.